Istentől azt az igét kértem el, amelyet hallottunk az imént, és amelynek magyarázatát nekem adta azért, hogy átadjam nektek. Így hangzik, újra egy verset olvasok a felolvasott ige szakaszból, Márk evangéliuma 4. fejezetének 40. verséből. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire, miért nincs hitetek, vagy egy másik fordítás szerint, még mindig nincs hitetek. Eddig az írott ige, a gyülekezet foglalja el helyét. Két és fél évvel ezelőtt kisétáltunk egy tóhoz. Erős szél fújt, és a csattanó hullámokat megtörték a vízparti kisebb-nagyobb sziklák, kövek. Találtunk egy nagyobb sziklát, amely alkalmas volt arra, hogy leüljünk rá. Levettük a cipőnket, az oknit, feltűrtük a nadrágunkat, és a vízbe lógattuk a lábunkat. Csöndben voltunk ketten, és ugyanarra gondoltunk. Arra a viharra, amit három evangélium is följegyzett. Márk evangéliumából olvastuk fel az imént. A Genezáreti tó partján ültünk, és figyeltük nem is a viharos, csak a szeles időben a kikötött csónakok, hajók, hogy himbálóznak, majd fölborultak, pedig nem volt vihar. De azóta mindig, úgy mint az interneten, amikor felugrik az első ajánlás és kép, nekem mindig ez ugrik be, ez a kép. A sötét éjszakai kép, gyönyörű nagy hullámokkal, himbálózó hajókkal, a Genezáreti tó mellett. Amikor felolvasom, elolvasom a történetet, akkor még inkább szinte belerázkodom. Üldögéltünk, aztán később egy kicsit neki bátorodtunk, és térdig belementünk a tóba. Úszni már nem mertem volna benne. Áltunk ott a csapkodó hullámokban, és felidéztük a hullámokat már sírjuknak látó tanítványokat, akik felkeltették Jézust. Őt, aki nagyon jó ízűen aludt egy halászbárka hátsó támfalának támasztott párnán, egyáltalán nem törődött a viharos széllel, sem a hajócska oldalán egyre többször becsapódó hullámokkal, sem azzal, hogy a bárka már kezdett megtelni vízzel. Én nem csodálkozom a tanítványok ijegységén, szerintem a testük és a lelkük is reszketett. A testük azért, mert hideg volt, fújt a szél, és nagyon megijedtek, a testük reszketett a hullámok miatt, a lelkük viszont azért, mert megdöbbenhettek Jézus érthetetlen nem törődömségén. Oda mentek hozzá, nem a haját simogatva csöndesen, a bizonyára oldalba bökve felébresztették, közben megpróbálták az egyensúlyukat megtartani a hajóban, és ahogy Jézus kinyitotta a szemét, mindjárt nekiestek. Nem kérlelték Jézust, hanem számon kérték. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Mi van ebben a kérdésben? még több szemtelenség. Nem törődsz vele? Hogy alhatsz ilyen nyugodtan, akkor, amikor a körülötted lévők életveszélyben vannak? Mi ez a közön, mester? Mi ez a lustaság? Legalább a vizet meregetnéd, ahogyan mi tesszük, vagy a többiekkel együtt az egyik deszka peremétől a hajónak a másikig mozognál, úgy, ahogy a hajó stabilitása kívánja. Nem törődsz vele, hogy elveszünk. Sokat kellett még tanulnia ezeknek a Jézust noszogató derék galileai tanítványoknak. És sokat kell még tanulnia annak, aki együtt utazik Jézussal, közben pedig megengedi magának azt a merészséget, hogy kérdőre vonja a mestert, miért nem azt csinálja, amit ilyenkor mindenki elvár tőle, ebben a helyzetben és abban a helyzetben. Aztán ugye eltelik egy kevés idő, és rájövünk arra, hogy ha Jézus vett rá engem valamire, mint ahogy a tanítványokat is, szálljatok be és átmenjünk a túlsó partra, ő beszélte rá őket, és amivel ráveszi őket, abban természetesen velük együtt tart, akkor mi tegyük meg azt, amit meg kell tennünk, de őt ne vonjuk felelősségre. És főleg ne kérdőjelezzük meg azt, hogy törődik-e velünk, vagy nem törődik. Jézus sokkal többet tud arról, hogy min kell keresztül menned, mint te magad, vagy a barátaid, vagy a gondozód, az orvosod, az üzlettársad, a jogtanácsosod. Ismeri az előzményeket, és előre látja a következményeket, tökéletesen ura a helyzetnek. Életednek, annak a helyzetének is, amiben most vagy. Közben pedig vár, arra vár, hogy te is bögd meg. Ébreszd fel! Ne úgy, ahogy a leendő apostolok abban a viharban, ne azt kérdezgess tőle, hogy miért nem törődsz velem, Uram, hanem arra kért meg, hogy szüntesse meg a hánykolódást, mert azt fogja tenni. Láttassa meg veled, hogy ő bármit megtehet. A tanítványok féltek. Féltek, és elfogyott a türelmük. A félelem és a tehetetlen türelmetlenség egyik jele a bűnbak keresés. Mit csináljanak? Ők már mindent megtettek, hát megbökik Jézust. Mi van, nem törődsz velük? Már csak őt találták. A hit és a bizalom jele pedig a kérés. Aki fél, figyeljétek meg magatokon, én is megtettem, mikor készültem. Aki fél, az neki megy Jézusnak is. Aki viszont bátor, az akkor sem riad meg, amikor Jézus vele egy hajóban csöndben van. Nem válaszol semmit. Csöndben van, idézőjelbe téve, alszik. Viharba kerültél? Vagy közeledik valamilyen vihar? Aktiváld a hitedet, és mondd ki magadnak, hogy az a vihar, amin most keresztül kell evezned, nem veled végez, hanem Isten erejét és Isten megoldását láttatja meg veled, és mindazokkal, akik ugyanazokkal a széllökésekkel küszködnek, már-már kilátástalannak tűnő helyzetben keresnek oltalmat. Mit csinálnak az ilyenek? Ki látnak a hullámok közül arra felé, amerre Jézussal együtt kell tartaniuk? Jézussal, aki azon az éjszakán nem talált magának jobb helyet az alvásra, mint egy vízzel félig már megtelt imbolygó halászhajót, amit ide-oda csapkodott a hullámok hegye, és abban a hajóban egyre magasabbra emelkedett a víz. Jézus azon az éjszakán úgy döntött, hogy ebben a hajóban fog aludni. A genezáreti tavon hirtelen kerekedett szélvihart Lailapsnak írja Márk evangélista, görögül írta le, Lai Lapsz. Azért érdekes ez, mert a görögök, akik olvasták később, a görög nyelvűek ezt az evangéliumot, azok visszaidéztek magukban valamit. Lai Lapsz, olyan ismerős ez a név. A görög mitológiában Zeus egy kutyát ajándékozott Európénak, és ez a kutya nem ismert félelmet, és minden zsákmányát elkapta. Szinte minden tudó volt, majdnem egy istenség volt ez a kutya. Lai Lapsznak hívták viharnak. És Márk azt mondja, hogy így hívták ezt a vihart is. A görögül olvasó hívek, vagy pogányok még, nekik eszükbe jutott az, hogy hoppá, jön egy vihar, amely eltöröl mindent, mint az a kutya, Lai Lapsz, elkap mindent, végez mindenkivel, Jézus pedig lecsendesíti ezt a fajta vihart. Hát akkor nem Zeus a legerősebb, és nincs más Isten, csak egyetlen egy, az pedig Jézus. Ugye, mióta hiszed, hogy Jézus az egyetlen Isten, a Szent Háromság Isten személyé közül, és azok között, mert egyek lényegükben az Atyával és a Szentlélekkel, azóta te sem istenítesz mást. Nincs az a víz, nincs az a vihar, az a Lai Lapsz, amely árthatna Jézusnak, Isten fiának. Ez így igaz. És Jézus mégis beavatkozik a természeti erőknek a játékába, miért? Azért, hogy a tanítványai saját szemükkel lássák meg, hogy milyen isteni ereje van a mesterüknek. Ugye belátjuk azt, hogy a legtöbb esetben nem Isten felelős azokért a viharokért, amiket mi magunk kavartunk a saját életünkben. De ennek ellenére mi vagyunk a felelősek, de Isten fia Jézus ennek ellenére beavatkozik a mi életünkbe is. Miért? Azért, mert felelősséget érez értünk, nem hagyja azt, hogy a mi földi futásunk x-edik éve anélkül érjen véget, hogy ne láttuk meg volna legalább egyszer, de inkább ezerszer az ő saját teremtettségét, uraló hatalmát. Aki látta, és elmélkedik rajta, egy kicsit elgondolkodik, majd elismeri ezt a hatalmat, nincsen más hatalom, annak van esélye arra, hogy a földi élete utolsó akadálya után befordul majd a célegyenesbe, ahonnan már Isten viszi, Isten veszi magához. Na most, hogy ezeket a hatalmi jeleket, erőket, lecsendesítéseket és felkavarásokat aztán neki tulajdonítjuk-e, Istennek-e vagy sem, az már rajtunk múlik. Ő szeret annyira bennünket, hogy a természetben és a történelemben is bemutatkozik, annak érdekében, hogy végre lássuk már meg őt. Lássuk meg, hogy a természeti törvényeket is ő alkotta, tehát uralja őket, meg is változtathatja őket. Lássuk, értelmezzük az eseményeket, a történelmet, a történéseket együtt az Isten erejével és azon nyomban az Isten kegyelmével. Elmélyülésed végén annyi következtetést fog neked megengedni, kedves testvérem, amennyire te voltál kíváncsi. Hogyha Istennél váltad a választ, akkor megkapod. A természettudománytól vagy a történelem összefüggéseiből akkor nem, akkor csak rész feleleteket fogsz találni. Megéri. Nagyon megéri odafigyelni. Jézus minden mozdulata egy lecke a számunkra. Még az is, amikor nem mozdult. Az is tanítás. Jézus aludt. Békésen, ráadásul egy párnán aludt, amíg a többiek kötelet húztak, vitorlát vontak, kétségbeesetten eveztek, aztán már csak próbálták meregetni a vizet. Mire tanít Jézus azzal, hogy nem mozdul? Mire tanít azzal, hogy az életveszélyes felfordulás közepén a felső ruhájával szépen betakarja magát, kicsit összehúzózkodik, egy párnát tesz a feje alá, aztán elalszik és egyenletesen lélegzik. Mire tanít? A hajdani imánk egyik részletére. Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem. Folytassátok. De a tiéd nyitva, Atyám. Ez a lecke. De a tiéd nyitva, Atyám. Mennyire hittetek ebben gyermekkorotokban? Teljesen. És azóta egy picit csökkent a hit. Hogy a tiéd nyitva, Atyám. Pedig ez a lecke. Jézus biztos volt benne, hogy amíg pihen, akár a majd széteső hajóban is az Atya figyel rá. Az ő szeme nyitva van. Ő vigyáz rá. És vigyáz azokra is, akiket ő hívott a hajóba. Mindegyikük megsérült természetesen abban a viharban. Évekkel, évtizedekkel később meg is haltak, de még nem annak volt itt az ideje. Isten mindenen túlemel addig a napig, amikor majd ő vesz a kezébe. Ő állítja meg a szívedet, ő engedi meg, hogy még egy lélegzetvételed legyen, de azután a perc után nincs ember ezen a világon, aki újraéleszthetne. Ő maga, Isten ébreszt majd föl a paradicsomban, ott, ahová hívta, azt a jobb oldalán megfeszített üdvösséget nyert gazembert is. Ő is a paradicsomba került. És hívja mindazokat, akik bárkik is voltak, és bármilyenek is voltak a földi életükben, de a végén meghajoltak az Isten hatalma előtt. Mostanában lapozgatok egy remek könyvet, a szerző Jézus istenségét taglalja ebben a munkában, és ennek a bizonyítékait próbálja felsorolni. Az egyik érvelése egy vallomás, amit az érvelést egy olyan embertől idézte, aki életében nagyon büszke volt magára is, arra is, amit tett, és hódolók tízezreinek a dicséretét, vagy százezreknek a dicséretét fogadta el. Aztán volt egy pont az életében a vége felé, amikor a saját gondolatainál is mélyebbre mélyedt. Volt ideje rá egy szigeten. Idézem. Értem is lelkesedtek, mondogatta elmerengve, értem is sokan mentek halálba, szívesen követtek a véres mezőkre, amíg győzelem kísérte zászlóimat, de csak addig, amíg közöttük voltam. Amíg látták a szemem villogását, és kézzelfoghatólag érezték a hatalmam erejét. Ma? Vajon ki szeret ma engem? És 10-20 évvel halálam után ugyan kimerne halálba az elpusztult, a meghalt Napóleonért? És íme, 1800 év előtt megkötöztek és kivégeztek Jeruzsálem kapuja előtt egy embert, és ennek az embernek a szeretetéért lobogva lángol a mai napig is milliók és milliók szíve, mégpedig a legnagyobb és legnemesebb szívek. Én csak császár, én csak hadvezér voltam, ez az ember, a názáreti Jézus, Isten volt. Ó, igen, názáreti ács, az agg Napóleon hiszi a te istenségedet. A vízen vesztüket váró tanítványok a hajóban még nem hittek. Ők még nem hittek ennyit, mint Napóleon Szent Ilona szigetén. Akkor úgy vélték a tanítványok, hogy Jézus akarata, Jézus ereje ennyi volt, ennyire futotta, bevezette őket a tó közepébe, és most ott vesznek mindnyájan, és egyáltalán nem érdekli Jézust az, hogy mi lesz velük. Ennek a hajónak a kis színpadán ugyanazt játszották el, mint az őseik, a zsidó őseik, amikor Egyiptomból kifelé jövet, az ígéret földje felé tartva nekiestek Mózesnek. Azzal vádolták, hogy a halálba vezeti őket. Pedig látták a 10 csapást. Látták azt, hogy Isten hogyan likvidálja egyiptomi hadsereget a Vörös-tengerbe. De a következő oázisig tekintő embernek ez nem elég. Aki csak arra vár, hogy legyen egy kis, idézőjelben mondom, az oázisba tekintő ember, ki elfelejti az Isten nagyságát. Elég a langyos víz, vagy menjünk vissza a fokhagymák meg az uborkák felé, azok megmaradnak ezen a ponton. A hajóban küszködő tanítványoknak nem volt elég az, hogy addigra már Lukács és Máté evangéliumának leírása szerint rengeteg csodát láttak. Jézus gyógyításának olyan hatalmát, amit nehéz lett volna elfelejteni, mennyiségben és minőségben is. De azt hitték, hogy ennyi volt minden. Ez egy orvos. Kész. Nincs tovább. A mindent elsöprő vihar a Zeus kutyájának teljesítményéhez mért lájlapsz, az már úgy gondolták, hogy sok volt Jézusnak. Óriási tévedtek. Isten kihozta a népét Egyiptomból, megmentette a viharban alvó fiát, a többiekkel együtt, még az őket követő hajókat is, csak már írja le, hogy több hajó is ment utánuk. Isten kihozta a sírból az ő fiát, Jézus Krisztust, eltörölte a halált, eltörölte a halálodat is, annak az erejét. Gondolod, hogy Isten azóta megváltozott? Nem. Ébredj föl, az egyszülött fiát odaadta, érted? Őt, aki most minket kérdez, miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek? Mi miatt aggódsz? Bármi is legyen az, hidd el, hogy csak egy hullám az a túlsó part felé vezető útnak a nyomvonalán. Jézus pedig átsegít rajta. Kedves testvérek, 2 nap múlva, június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napján sok minden elhangzik majd, hogy miért élhette át nemzetünk az egyik legnagyobb fizikai és lelki megrendülését, traumáját. Én innen azt hirdetem, hogy azért, mert Isten bár kilátástalannak tűnő viharba hívta ezt a nemzetet, de elveszni nem hagyta azokat, akik akkor, és minket, az utódaikat, akik azóta átadtuk az életünket Istennek. Az örök élet ajándéka mindenkié. Nem értek véget a viharok, legyen az a vihar is, amire az előbb gondoltál az igehirdetés elején. Nem értek véget a viharok. Lesznek még, lesz még belőlük. De bármilyen szélvész kerekedett köréd, bármilyen tornádó csapott le rád, bármilyen hideg a légkör körülötted, bármennyire elfogyott az erőd, bármilyen nehezen kapsz levegőt, bármilyen értelemben is, bármilyen kilátástalannak tűnik a helyzeted, tudd meg, hogy Jézus ott van a közeledben. Ott van a közeledben. Az apostollal pedig megíratta a biztatását. Olvasom. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy azt elbírjátok viselni. Engedd meg, hogy Jézus békességet teremtsen. Először benned, hogy te is tudjál nyugodtan aludni és pihenni, aztán pedig az ő akarata, jó akarata szerint körülötted is. Így legyen. Amen. Feleljünk Isten megszólítására a 162-es számú dicséretünkkel, annak a 6. versét énekeljük, így kezdődik: Tartsd meg azért békességben, felséges Isten!